Bokertov, kedves barátaim, a Názir traktátus 46-os lapját fogjuk ma tanulmányozni. Nem is tudom, hogy mikor voltunk ennyire tűpontosak utoljára. Egy svájci órát lehetne hozzánk állítani. A 45-ös lap alján fogjuk kezdeni a tanulmányainkat. És egy misnával fogunk kezdeni. Skajach. Kedves vagy, nagyon szépen köszönöm. Nem ilyen volt, de ez is izgalmasan néz ki. Kedves barátaim, a 45-ös lap alján a misnával kezdünk. A misna azt mondja, hajjam, mi vásár lesz a slamim, sajlkan, oly sajlkan, kajon öjtén lesz az rajáb, sajlom minna ájl, vagy hálom át az áhász minna ájl, oly kik mátsa áhász, vagy nőszén al kápja, nazir, mint nifam. Köszönöm szépen. Kedves barátom, javasolnám nektek, hogy nyissuk ki a Tóra Mózes 4. könyvét, 6-os fejezetet. Javaslom nektek, hogyha online vagytok, akkor ugorjatok a legszínvonalasabb, legjobb magyar nyelvű zsidó honlapra. Mi lenne az? zsidó.com természetesen, köszönöm szépen. Tudástár katalógus, és benne találjátok a Mózes 4. könyvét. És a 6-os fejezetet nyissátok meg, ez a Nassau traktátus, Nassau eti szakaszban van, és ott felolvassuk, hogy mi a názir törvények részeként a vége annak, amikor a názirságának vége van. Jó, tehát 13-as mondattól olvasom. És ez a názir tana, amely napon betelnek tartózkodásának napjai, vigyék előtt a gyülekezés sátorának bejáratához. És mutassa be áldozatát az örökkévalónak, egy egyéves épjuhot égő áldozatul, és egy egyéves nősténnyuhot épet vétek áldozatul, és egy kost épet béke áldozatul. Tehát ugye tegnap beszéltünk erről, hogy eljön a gyülekezés sátrának bejáratához, és ott ugye mondtuk, hogy majd levágja a haját, arról beszéltünk tegnap, hogy ez nem azt jelenti, hogy ott fizikailag kell levágni a haját, hanem hogy akkor kell levágni a haját, amikor ezeket az áldozatokat hozza. Mik ezek az áldozatok? 3 áldozat, egy égő áldozat, egy vétek áldozat, és egy béke áldozat. Tehát olá, slamim, és hátosz. Aztán vegyen még egy kosár kovásztalan kenyeret lánglisztből, olajjal elegyítve, és kovásztalan lepényeket olajjal megkenve, meg ételáldozatukat és italáldozatukat. Vigye oda a pap az örökkévaló színe elé, és készítse el a vétek áldozatát és égő áldozatát. A kost pedig készítse el béke áldozatul az örökkévalónak, a kovásztalan kenyerek kosarával, és készítse el a pap ételáldozatát és italáldozatát. Tehát mind mond a Tóra, hogy mi a sorrend, eljön a názér, bemutatják az áldozatokat, 3 áldozatot plusz vannak ilyen kovásztalan kenyerek még, amiket hoznia kell. Majd a 18-as mondatban azt mondja, és nyírja le a názér a gyülekezés sátrának bejáratánál názér fejét, vegye názér fejének haját, és tegye a tűzre, mely a béke áldozat alatt van. Ugye erről is beszéltünk részletesen tegnap. Levágja a haját akkor, amikor az áldozatokat hozzák, és a hajat dobja a tűzre, amely a béke áldozat kondérja alatt van. És vegye a papa lapockát, megfőzve a kosból, meg egy kovásztalan kalácsot a kosárból, és egy kovásztalan lepényt, tegye a názir tenyereire, miután megírta a názir fejének haját. Csak egy zárójel, azt hiszem, hogy a lepény meg a kalács között az a különbség. Ez kétféle kovásztalan kenyér volt, az egyik egy sütött kenyér, a másik egy olajban sült lepény. Mindenesetre vegyen tehát akkor, vesz egy darabot, egy lapockát a békáldozatból, már megfőtt békáldozatból, egy kovásztalan kenyeret, egy kovásztalan lepényt, mindezt azután, hogy már lenyírta a názira haját, és lengetsze azokat a pap lengetése az örökkévaló színe előtt, mert szent az a pap számára lengetés szegyével és az ajándék combjával együtt, azután pedig ihat a názir bort. Mit látunk itt? Hogy van egy lengetési szertartás még, egy ilyen misztikus lengetési szertartás, ahol az áldozatoknak egy-egy részét közösen megfogja a kohén és a názir. Ön több áldozatnál volt ez a lengetés, erről már beszéltünk korábban, ez a lengetés egy visszatérő elem a zsidó szertartásban. Ugye lengetjük a lulávot is például manapság, annak idején lengették az árovest, és lengetjük itt ugye az áldozatokat, ami lengetés úgy nézett ki, hogy a kohén megfogta, az áldozattevő rátette a kezét, és lengették az égtáj minden irányába. Oké? Okay. Ez, és amikor ez megtörtént, onnantól fogva van elengedve az áldozat, bocsánat, a názir számára az összes tilalom. Tehát onnantól fogva ihott bort, onnantól fogva érintett halottat, és így tovább. És ennek a részleteiről fogunk beszélni a misnában. Akkor még egyszer összefoglalva, a názir feljön a szentébe, hoz magával három áldozatot, egy békáldozat, egy bűnáldozat és egy oláldozat. Az áldozatokat levágják, kondérba teszik a békáldozatot és a hátosz áldozatot, a názir levágja a haját, és ezek után a kondérból kivesznek egy lapockát, meg a két kosárból egy-egy kovásztalan kenyeret, és azt meglengeti a kohénnal minden irányba, és a Tóra azt mondja, ezután válik szabaddá a názir, és a názirféle tilalmak feloldódnak vele kapcsolatban. Hogy jön be vásárolsz a slamim, és sölkan? Azt mondja a misna, amikor megfőzik a slamim áldozatot, vagy megfőzik, vagy konfidálják, a kohén nőjté lesz az raja, akkor ezek után a kohén elveszi a lapockát, sejlaminájl, a kosnak, a bak, a baknak a lapockáját, tehát a slamim áldozatból, ve hála áhász min a szál, ure kik máca áhász, és egy kovásztalan kenyeret, és egy kovásztalan sült lepényt, ve nőszen a kápé a nazir, és rárakja a nazir tenyerére, umet nifam, és meglengeti az égbolt, az égtáj minden irányába. A hárka hutára nazir lista is jáin, ule tamle mészim, és ez után megengedett a nazirnak, hogy bort igyon, vagy hogy a halottal érintkezzen. Rábi Simonai, mert kíváncsi nizrak alav echod min a domim, utána nazir lista is be jáin, ule tamle mészim. Rábi Simon nem ért ezzel egyet, szerintem már korábban, amikor a nazir bármelyik áldozatának a háromból a vérét az oltára felhintik, még mielőtt levágta volna a haját, még mielőtt meglengedték volna a darabját az áldozatnak, már feloldódik a tilalom. Világos mindenkinek? Mehetünk tovább? Tehát akkor Tána Káma szerint a tilalom akkor oldódik föl, amikor a lengetés is megtörtént. Ami Simon azt mondja, hogy a tilalom feloldódik már akkor, amikor a vért fölhintették, az áldozat, bármely áldozatnak a vérét fölhintették az oltára. Tannurában, hár Isten, azért jáin, áhára májszim kullam, nire mi lez, hami meimrim, áhára májszim hidő. Azt mondtam, nézzük meg ennek a hátterét. A háttere a Tórában, ugye az a mondat, amikor az utolsó mondatban, a 20-as mondatban azt mondja, elmondja az egész rendet, hogy mit kell csinálni, és a végén azt mondja, ezután pedig ihat a názír bort. Mit jelent ez? Brájtában azt tanította Rabbi Lezer, hogy mindezek után, tehát miután az egész szertartást végigcsinálta, beleértve az utolsó lépést, hogy meglengette az áldozatokat, utána ihat bort, mit mond danak a bölcsek, Achel Maisel Hidi, ezután az azt jelenti, hogy bármelyik része az itt felsorolt elemeknek a szertartásból, ha teljesül, akkor azzal eloldotta a tilalmait, és ihat bort. My time, my udere banan. Mi az oka annak, hogy a bölcsek így értelmezik a szöveget? Amikor az lenne logikus, hogy a Tóra elmondja, hogy mi mindent kell csinálni, és azt mondja, hogy ezután ihat bort, akkor az lenne logikus, hogy ez azt jelenti, hogy mindezek után ihat bort. Akkor a bölcsek itt miért nem ezt mondják? Miért azt mondják, hogy ha egyetlen dolgot is teljesített az itt felsorolt dolgok között, akkor ihat bort? Szív ha váhál iste jáin, a nazir jáinuk szív haszam, váhál tig láhtaj ezt nizraj, azt mondja, a Tóra, miért? Mert van két mondat ugyanebben a fejezetben, az egyik az előbb idézett mondat, a 20-as mondat, a másik a 19-es mondat. Elnézést, nem teljesen világos, pillanat. Igen, tehát ugye mind a kettőnél azt mondja, hogy azután. A 20-as mondatban azt mondja, azután pedig ihat a názér volt. A 19-es mondatban meg azt mondja, azután, hogy megnyírta Názér fejének a haját. Mind a kettőben az ahár azután kifejezést használja. Akkor a hasonló kifejezések elvének a mentén úgy gondolják a bölcsek, hogy ugyanúgy, ahogy a 19-es mondatban egy konkrét cselekvésről szól az azután, ugye arról a cselekvésről, hogy levágta a haját, ugyanúgy az egész folyamat végén, amikor azt mondja, hogy azután, akkor az egy konkrét cselekvést jelent, tehát nem kell, hogy az egész folyamatot végigcsinálja, hanem egy konkrét cselekvésért is már, vagy egy konkrét cselekvés után is már feloldotta a tilalmait. Én ma át de ikatra. Azt mondtam, de miért nem úgy mondjuk, hogy ez azt jelenti, hogy mind a kettőre szükség van, tehát szükség van arra is, hogy ami a 19-es mondatban van, hogy lenyírta a haját, és szükség van a lengetésre is, amit a 20-as mondatban van. Azt mondja, Talmudi, ha kékzéres a valami, akkor nem lenne szükséges a hasonló kifejezésekre és a hasonló kifejezések elvére. Tehát a bölcsek minden esetre ebből a szövegértelmezésből azt mondják, hogy nem kell, hogy az egész folyamatot végigcsinálja a názir ahhoz, hogy a tilalmai feloldódjanak. Elég, ha csak egy dolgot teljesít, jelesül az elsőt például, hogy a áldozatnak a vérét fölhintették már az oltára, akkor az már elég ahhoz, hogy a tilalmai feloldódjanak. Ugye itt a bölcsek véleménye az egy értelmszerűen Rabbi Simon a Misnában, a Rabbi Lezer véleménye pedig a mi Misnánknak a Tana Kamája, az első véleménye. Oké, legyünk tovább. Tehát akkor összefoglalva, a vita arról szól, hogy a názírnak a teljes befejező szertartást végig kell csinálni ahhoz, hogy feloldódjanak a tilalmai, vagy csak egyet már elég, ha megtesz ahhoz, hogy feloldódjanak a tilalmai. És stimmt? Oké. Amar Ráv, tnufa, de nazir már kevesz. Ráv a következő tanítást mondta. A lengetés a názírnál elengedhetetlen. Azt jelenti, hogy ha nem lengetett, akkor nem oldódott föl a nem csinálta meg a feloldási szertartást. A libedemán kinek a véleménye szerint mondja az, ezt? Ki alapján mondja ezt? Ugye itt két vélemény volt, a bölcsek és a Rabbi Lezer. Ugye a Rabbi Lezer azt mondta, hogy mindent, a szertartás minden lépését teljesíteni kell. A bölcsek azt mondták, hogy elég egy lépés a teljes szertartásból. Akkor kinek a véleménye szerint mondta ezt? Ilei ma libad rabbanon, tig láhá szamni rabbanon lej meákfot nufot mi baje? Ugye a bölcsek szerint biztos, hogy nem mondta, miért. Mert a bölcsek azt mondják, hogy nincs az egész szertartásra szükség ahhoz, hogy a szertartás érvényes legyen, és feloldódjanak a tilalmak. Olyannyira, hogy még a hajvágásra sincs szükség, hiszen ők mit mondanak? Elég, ha csak a vért fölhintették az oltára, az illető már feloldotta a tilalmait. Tehát akkor biztos, hogy a lengetés az nem egy elengedhetetlen része a szertartásnak. El aliba, de Rabbi Lezer. Akkor kinek a véleménye szerint mondja Rabbi Lezer? Az viszont psita, az viszont magától értetődik. Mert mit mondott Rabbi Lezer? Amre Rabbi Lezer, áhára májszim kulam, Rabbi Lezer azt mondta, hogy az összes lépésre a szertartásból szükség van. Értitek a problémát? Ha az összes szertartásra szükség van, akkor mit akar rá ezzel mondani? Hát természetes, hogy szükség van a lengetésre is. Máma de tény, ma kivendelények a parasőr, mit szvahi? Ach, nem illői te ákjövke más mondan. Tamit azt mondja, azért, mert azt gondolhattam volna, hogy ugyanúgy, ahogy másút, ahol van ez a lengetés, például különböző bűnázatoknál van ez a lengetés szertartás, és ott ezeknél a szertartásoknál ez nem egy elemi része az áldozathozatalnak, hanem egy siare mitzva, egy ilyen plusz, ami a mitzva része, de nem egy elengedhetetlen része, aminélkül ne lenne érvényes a szertartás. Azt gondoltam volna, hogy itt is ez csak egy ilyen plusz az elengetés, és még Rabbi Lezer szerint sem elengedhetetlen, és ezért hangsúlyozta rá, hogy de, elengedhetetlen. Mi mákva? Szerintem, hogy jó, akkor nézzük meg bővebben. Tényleg ez egy elengedhetetlen része? Tehát a lengetés, amit a názér csinál, az elengedhetetlen része a feloldási szertartásnak? A hatány az önisztő, hogy azt a názér bénység és lejk a pályán, bénység és lejk a pályán. Oké, van egy brájt, ami a következőt mondja. A szöveg úgy fogalmaz a 21-es mondatban. Tehát a 20-as mondatban azzal fejezi be a szertartás leírását a Tóra, hogy és vegye a papa lapockát, a két kenyeret, és lengessék meg. Vagy a 20-as mondatban azt mondja, ez a nazir tana, aki fogadást tesz. Ugye összefoglalja az egészet, és lezárja. Ez a nazir tana. Brájta azt mondja, ez a nazir tana, bénysége is lejk a pályán, bénysége lejk a pályán. Ez a nazir tana, független attól, hogy van karja, vagy nincs karja. Hogyan ide a kar? Szerintetek? Hogy? Kell kar. Nagyon jó, megijedtem egy pillanat, hogy kicsit befáradtatok, belutatok, de nem, itt vagytok velem. Szóval, hogy a kar, az szükséges a lengetéshez, kar nélkül nem lehet lengetni. Most mit mond a Breitart? Bénysénylőkapáim, hogy ez a nazir tana, független attól, hogy van-e karja, vagy nincs. Mit jelent ez? Ezt ugye kétféleképpen lehet értelmezni. Ez a nazir tana, független, hogy van karja, vagy nincs, ezt lehet úgy érteni, hogy függetlenül attól, hogy van karja vagy nincs, a lengetés elengedhetetlen része a názi szertartásnak. Tehát ha nincs karja, nem tud akkor nem tudja megcsinálni a szertartást. Hogy úgy is lehet érteni, és most így értjük, hogy ez a názér tana függetlenül attól, hogy van karja vagy nincs. Ha nincs karja, akkor meg lehet enélkül is csinálni. Magyarul végig lehet csinálni, akkor is, ha nem tudod a lengetést megcsinálni. úgy jön ide, hogy ez a write-up a szövegben azt mondja, hogy ha a Tóra azt mondja, hogy valamiről leírja a szabályokat, és utána megerősíti, hogy ez a tana ennek az egésznek. Miért kell ezt megerősíteni? Mert valamit akar mondani, hogy független attól, hogy valamilyen tényező fennáll, vagy sem, ez legyen a szabály. Most erre a Bright azt mondja, mire vonatkozik ez. Független attól, hogy van-e karja, vagy nincs, így kell csinálni. Oké, ezt mondja a Bright. Kétféleképpen lehet ezt érteni. Így kell csinálni, és ha nincs karja, akkor is ez a tan, tehát nem tudja megcsinálni a szertartást. Vagy úgy is lehet érteni, ahogy most mi értjük, ez a tana, az azt jelenti, hogy így kell csinálni, és ha nincs karja, akkor is így kell csinálni, nem tudja megcsinálni a lengetést, zakson. Most, hogyha ezt így értelmezzük, ezt a brájtát, akkor ez mit jelent? Hogy a lengetés az nem elemi része a szertartásnak. Mert valakinek nincs karja, akkor meg lehet csinálni nélküle is. Vella, ha de tányozó is szegrászan azért bénysén is lesz, szár bénysén lesz, szár, aki nem időni mákva. Azt jelenti, amúgy várjunk csak. Van egy másik brájt, ami majdnem ugyanezt mondja, csak egy másik feltételről beszél. Azt mondja a brájta, ez a tana, a názírnak, független attól, hogy van-e haja, vagy nincs. Mivel akar valaki teljesen kopasz? Lehet názír, vagy nem? Nincs mit levágni? Mit mond a brájta? Független attól, hogy van-e haja, vagy nincs. Itt is kétféleképpen lehet érteni. Lehet úgy érteni, hogy független attól, hogy lehet vágni, vagy nincs, le lehet vágni, vagy sem, hogy van-e haja, vagy sem. Ez a tana, magyarul, hogyha nincs haja, akkor csináljuk haj nélkül. Vagy, úgy is lehet érteni, hogy független attól, hogy van-e haja, sincs, így kell csinálni, tehát nem tudja levágni a haját, mert nincs mit levágni, akkor sorry, akkor nem lehet végigcsinálni, akkor nem tudja feloldani a lázonságát. Most itt nyilván ezt nem lehet, ha nem delőim ákve, azt nem lehet mondani az elsőt, hogy az első értelmezést a hajnál, hogy ez a tana független attól van-e a haja, vagy sincs, hát maximum akkor nem vágja le a haját, mert a hajvágás az tényleg egy nagyon elemi része a názírságnak. Ha viszont a brájtában ott ezt így értelmezünk, akkor van-e karja, vagy nincs, azt is így kell értelmezni. Magyarul, hogyha nincs karja, akkor nem lehet megcsinálni. Tehát akkor mégiscsak elemi része. Várjál, akkor most nézzük, erről fog most a tanul nézni. Aztán nézzük meg jobban ezt a haj nélküli nazir esetét. Ha tánya nazir, mert majd ebbé is sámai aimrim, én a cöklávértárára is, hogy mi szél az aimrim, cöklávértárára is. Van egy harmadik brájta. A brájta azt mondja, ha valaki kopasz, egy kopasz nazir, akkor vita van? Bét sámai szerint nem kell a borotvát átvinni a fején, Bét Hillel szerint át kell vinni a borotvát a fején. Ravina, máj, amár Ravina, máj, én itt szarik, levéssá máj. Ravina elmagyarázta, mit jelent ez, hogy nem kell átvinni a borotvát a fején? Én itt szarik, én lőtt a kana, ezt úgy érti, hogy Bét Sámály szerint nem tudja feloldani a názírságát. A nem kell átvinni a borotvát a fején, azt jelenti, hogy nem tud mit csinálni. Mert nem lehet átvinni a borotvát a fején, mert nincs mit levágni. Ha Hillel, jés lőtt a kana. És ez még a Hillel szerint pedig át kell vinni, az azt mondja, semmi gond. Vigye át a fején, és akkor lehet, hogy nem vágta le a haját, de ő a maga részét megcsinálta. Azt mondja, nincs haja, az egy másik kérdés. Akkor ha ez így van, akkor ezek szerint Bét Hillel szerint, ha egy feltétel hiányzik, egy biológiai vagy egy objektív feltétel, azzal nem ellehetetlenítjük a nazírt, hanem ő csinálja meg amennyire tudja. Oké? Akkor ez igaz lesz a hajra is, és igaz a karra is. Akkor amikor a Brájta azt mondta, hogy független attól, hogy van-e karja, vagy nincs, az nem azt jelenti, hogy ha nincs karja, akkor nem tudja végigcsinálni, és akkor sorry, hanem azt jelenti, hogy ha nincs karja, akkor nincs, akkor nem lesz lengetés. Ebből mi következik? A lengetés nem elemi része a szertartásnak. Hájnú, de rábi pedasz, de amarábi pedasz, és sámáj, rábi lezer, amúl davarákat. Ez az álláspont, ez mit jelent? Ez a Ravina magyarázata erre a szövegre, ez mi? Hogy Bét Sámály és Rabbi Eliezer ugyanazon a véleményen vannak. Miért? Mert mit mondott Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer azt mondta, hogy szertartás minden lépésére szükség van ahhoz, hogy feloldja a názira tilalmait. Mit mondott Ravina Bét Sámály értelmezéseként, hogy amikor azt mondja, hogy nem kell a borotvát átvinni a fejezetet, nincs mit csinálni, nincs haja, sorry, akkor nem tudjuk végigcsinálni. Akkor ezek szerint Bét Sámály és Rabbi Lezer ugyanazon az állásponton vannak. Máj Rabbi Lezer. Milyen álláspont, miről van szó Rabbi Lezer, amikor azt mondja, hogy Rabbi Lezer álláspontja az ugyanaz, mint Bét Sámály álláspontja. De tánya, én lőj baj, én jadve reggel, én lőj taharai lamsz. Vivrebb lezer, ebb simen, én mely, én echenne, amik könyve, vagy jegyce, akkor nem mi a niákás, az mondja, vagy jegyce. Van egy másik téma, ugyanez a kérdés. Ha van valamilyen szertartás, amihez kell egy objektív feltétel. Ismétek azt a történetet, hogy amikor a Rebbe még élt, és minden bármicvó fiút a bármicvó előtt fogadott egy rövid audienciára. És akkor kérdezte, hogy mit tanul a fiú, miről foglalkozik. Ugye meg általában ugye a tfilinnek a szabályairól kérdezett a Rebbe. És akkor meséljük, hogy egyszer kérdezte egy fiútól, na mi van akkor, hogyha valakinek nincs meg a bal keze? Akkor a jobb kezére kell tfilin tenni? Igen, kell. Mi van akkor, hogyha nincs egy keze sem? Akkor kell a fejére tenni tfilin. Akkor a fiú elkezdett egy egész pilpult, még magyarázatot, érvelést, hogy igen, kell, a fejére tenni kell, függetlenül, hogy nincs keze, mert egyébként két tfilin van, de a kettő nem, nincs összekötve, tehát nem az, hogy az egyiket nem tudom, akkor másikat se kell. Majd rá megkérdezte, és mi van, ha nincs feje? Akkor kell a kezére rakni tfilin. A fiú úgy izgult, hogy elkezdte magyarázni, hogy ha nincs feje, akkor is esetleg a kezére kell tenni tfilin, nem kell tenni tfilin. Nem azt neki várja, de az a gyakorlatban ilyen nincs, nincs valakinek feje, az tegnap előtt volt, hogy akkor el lehet temetni. De a tfilinnél nem merül fel, az illető már nem él. Oké, akkor itt is arról van szó, hogy egy objektív feltétel hiányzik, ugye nincs haja, nincs karja. Van egy másik brájta, ahol Rabbi Lezer kifejti ugyanezt az álláspontját. Másik brájta a Metzoiráról szól. A Metzoira ugye a leprás beteg, akkor vége van a leprásságának, hogy följön a szentélyben, és a szentélyben és a áldozathoz és a megtisztulásának része, hogy a kohén az asam áldozatból, amit hoz, egy kicsit a vérből ráken a fülcimpájára, a jobb fülcimpájára, a jobb, ezt hogy hívják? Ami a hüvelykujj alatt van, ezt a részt. Hogy? Új párnájára, és a jobb lábának az új párnájára. A három helyre ken vért. A Bright azzal foglalkozik, mi van akkor, hogyha az illetőnek ezek hiányoznak. Nincs meg a füle, nincs meg a ujja, nincs meg a lábujja, akkor mit kell csinálni? Arra azt mondta, hogy Lezer, én lőtt a hárai lamisz. Mivel Lezer? Lezer azt mondja, nincs mit csinálni, az illető nem tud megtisztulni. Az, mert szajra, az már örökre, mert szajra marad. Ugye ugyanúgy, ahogy itt is. Mit mondott Rabbi Lezer? Amíg nem csinálod végig a szertartás összes lépését, nem lehet feloldani azért. Ha nincs haja, sorry. Ha nincs karja, sorry. Mert ezek mind szükségesek a szertartás részének. Ez Rabbi Lezer véleménye. Rabbi Simon Oimer, Jenny Henoyal Mekoim, vagy egyszer Rabbi Simon, nem kell variálni. Tegyük a legközelebbi helyen. Nincs karja, akkor tegyük ide. Nincs füle, akkor tegyük az alá. Nincs láb, ahol lennie kellene. Ha hamimaim nim, a bölcsek azt mondják, tegye a bal lábára, vagy a bal kezére, vagy a bal fülére. Szóval mindenki ad megoldást, Rabbi Lezer azt mondja, hogy nem. Nincs megoldás. Tehát akkor ebből mit látunk, Rabbi Lezer azon az állásponton van, hogy ahogy azon az állásponton van, ahogy Ravina magyarázta Bét Sámályt, hogy ha nincs meg minden objektív feltétel, például az illetőnek nincs haja, vagy nincs karja, akkor nem tudja a szertartást feloldani, a szertartást befejezni, és ezzel feloldani a tilalmakat. Miért nem? Mert egy objektív tényező hiányzik. Ezzel szemben Bét Hillel mit mond? Hogy lehet. Csináljon úgy, mintha. Ez volt ennek a szugjának az első változata. Ugyanez a szugja megvan egy másik változatban is. Nagyon hasonló lesz, csak másképp jegyezték föl. Mária szerint a hüvelykujj alatti részt úgy hívják, hogy Vénusz domb. Komoly. Oké, nincs náhrina. Amri le, amri la, amr ráft, nuva, nazir már kevesz. ugyanúgy kezdődik a másik változat is, hogy Ráv azt mondta, hogy a názirnál a lengetés az elengedhetetlen. A libede man, illé már libede rebi lezer, psita, ha már rebi lezer, ákra májzim kulom, el a libede rában, ástén is lemegyes tégláhász, amirában elé meg ákvatnul, mi baj? Mert felmerült a kérdés, kinek a véleménye szerint mondta, amit mondott. Ja, a rabbi Lezer véleményében ott nincs semmi novum, semmi hindus, hiszen rabbi Lezer azt mondta, hogy az összes elem szükséges, tehát akkor természetesen a lengetés is. Ha a bölcsek véleménye szerint mondta, az furcsa lenne, mert a bölcsek ugye azt mondják, hogy egy elem is elégséges, olyannyira, hogy még a hajvágás sem elengedhetetlen, akkor pláne, hogy a lengetés nem elengedhetetlen. Mi lajmákva, és tényleg nem elengedhetetlen a lengetés? És erre jön az előbb említett Brájta, amely Brájta azt mondja az ősztorja, hogy a nazir bénysénylek a pály, bénysénylek a pály. Hogy ez a nazir tana, az mit jelent független attól, hogy van-e karja vagy sem? Mit jelent az, hogy van-e karja vagy sem? Hogyha nincs karja, akkor nem tudja csinálni, akkor nem tudja befejezni, ezek szerint elengedhetetlen. De ellahad a tány az ősztorja, hogy a nazir bénysénylek a szár, bénysénylek a szár, aki nem, de már ákva, akkor viszont ezt így nehéz értelmezni, hiszen mit mond egy másik brájta, hogy ez a názir tana független attól, hogy van-e haja vagy sem. Ha itt is úgy értelmeznénk, hogyha nincs haja, akkor nem tudja befejezni a názirságát, akkor ha aki nem, de már ákvéve a tánya, akkor hogyan értelmezzük azt a brájtát, a harmadikat, amit már az előző körben is idéztünk, hogy názir me mojrat, egy kopasz názir, bén sámá jöjjönim, én úgy szarik, lehávért tárára, és nem beszél, mint szarik. Itt Bét Sámály azt mondja, hogy nem kell átvinni a fején a borotvát, Bét Hillel szerint pedig azt mondja, hogy át kell vinni. Akkor mit látok, hogy Bét Hillel szerint az át kell vinni, az mit jelent? Hogy nem elemi része, mert maximum csinálja úgy, mint a lenne haja. Tehát akkor ez nem egy elengedhetetlen része. Tehát akkor a hajvágásnál nem úgy értjük, hogy elengedhetetlen része. Ha a hajvágásnál nem így értjük, akkor a kardnál sem így értjük. Tehát akkor a lengetés mégsem elengedhetetlen része. Amara Rabbi Avina, majd szarich lebész Hillel, szarich vén lejt a kana. Erre azt mondta Rabbi Avina, hogy nem. Amikor Bét Hillel azt mondja, hogy nem kell hogy át kell vinni a haján, a fején a borotvát, hiába kopasz, az nem azt jelenti, hogy csináljon úgy, mint ahogy eddig magyaráztuk, hanem azt jelenti, át kell vinni. De nem tudom átvinni, mert nincs haja. Akkor nem, nincs megoldás. Megfordítjuk az egészet, ugye? A Bét Sámály és Bét Hillel azt mondják, mi van akkor, valaki kopasz, názi, kopasz, názi, mit csináljon? Bét Sámály azt mondja, hogy nem kell átvinni a haján. Bét Hillel azt mondja, hogy át kell vinni, ezt kétféleképpen lehet értelmezni. Azt lehet értelmezni, úgy értem, hogy eddig mondtuk. Bét Sámály szerint azt mondja, én egy szarik, nem lehet átvinni a haján a porotvát, nincs mit kezdeni, és minek játszunk úgy. Tész, nem, nincs mit csinálni. Bét Hillel azt mondja, hogy át kell vinni. Csináljon úgy, mintha vigye át a borotvát a fején. Ez volt az eddigi magyarázat. De meg lehet fordítani. Azt mondja, nem kell, amikor Bét Sámály azt mondja, hogy nem kell átvinni, azt mondja, hagyjuk, jó lesz így, hiába kopasz, nem történik semmi, csinálja végig a szertartást, nem kell átvinni a fején a borotvát. Bét Hillel azt mondja, ne, át kell vinni, de nem, nincs mit átvinni, mert nincs haja, tehát akkor ez elengedhetetlen. Mondjuk ugyanazt a mondást lehet így is értelmezni, úgy is értelmezni. Bét Sámály, és lőtt a konna, igen, Rabbi Pandasz, ha viszont ez így van, akkor Bét Sámály az pont, aki azt mondja, hogy haj nélkül is lehet befejezni a nazir traktát, a nazir, nem traktátus, a nazir szertartást, és akkor ez viszont nem egyezik azzal, amit Rabbi Pedasz mondott, mert Rabbi Pedasz azt mondta, hogy Bét Sámály és Rabbi Lezer ugyanazt mondják, ez csak akkor stimmel, hogyha Bét Sámály is azon az ásponton lesz, mint Rabbi Lezer, hogy az összes eleme és az összes objektív feltétele a szertartásnak az elengedhetetlen. Oké, okay, akkor összefoglalva, és akkor választ adok a te kérdésedre is. Nem derült ki, mert több változat volt, hogy akkor most tulajdonképpen szükséges-e az objektív feltétel, vagy sem. Ha azt mondom, hogy szükséges, akkor nem tudja lezárni a nazírságát. Tehát ha nincs haja, akkor nem nincs mit csinálni. Ha azt mondjuk, hogy szükséges, akkor azt jelenti, hogy nem, ha azt mondom, hogy szükséges, akkor nincs mit csinálni, nem tudja lezárni. Ha azt mondom, hogy nem szükséges, akkor csak csináljon úgy, mintha az egyik változat szerint csináljon úgy, mintha levágná a haját, és nem dob semmit a tűzbe. A másik változat szerint még csak így se kell csinálnia, és nem dob semmit a tűzbe. Tehát válasz a kérdésedre, ez szerint az álláspont szerint nem dob semmit a tűzbe. De ez még nem teszi érvénytelenné a szertartást. Oké. Okay. Tisztáztuk ezeket a dolgokat. Következő misna jön. Gilach ala zevach nimca passzul. Tiglachta ipszula. Mi van akkor, ugye, hogy kell levágni a haját? Mikor kell? Larissa, ez nagyon tetszett. Aki kopasz élete végéig tanulhatja a názír traktátust. Amúgy minek is lesz valaki názír, ha nincs haja? Csodában reménykedik. Ugye manapság van haj beültetés. Egy érdekes kérdés, akkor mi van? Oké, okay. Kedves barátaim, hogyan kell a hajat vágni? Kedves Gábor, tegnap már kaptál egy piros pontot, most mondd meg, nekünk kell-e. Ez egy előre nem jelzett felelés, feleltetés. Mikor kell a haját levágnia a názírnak? Melyik ponton a szertartásban? Mit tanult? Hogy?
Először hajat vág, utána megy áldozatot.
Mindenki egyetért? Az nem, az már főzésnél van. Gyerekek, csalódtam bennetek, egy fekete pont mind a kettőtöknek. Egy egyes üljetek le. Miért? Mit mondtunk tegnap? Meg kell, hogy hozzák a slamim áldozatot, az az első áldozat, a békáldozat, és amikor meghozták az áldozatot, akkor vágja le a haját. Először áldoznak, utána vágja a hajat. Utána pedig hozzák az áldozati húst, berakják a kondérba, és amikor levágta a haját, akkor vágja a haját, akkor bedobja a kondér alatti tűzre a hajat. Emlékeztek, tegnap erről beszéltünk, hogy amikor azt mondja a Tóra, hogy a hajlék bejáratánál vágja a haját, az nem azt jelenti, hogy fizikailag a bejáratnál, hiszen a tűzbe kell dobni a haját, akkor ott kell, hogy legyen mellette. Mit jelent a hajlék bejáratánál? Hogy amikor hozzák az áldozatot a hajlék bejáratánál, a slami áldozatot, akkor vágja ő a haját. Tehát akkor a rend az az, hogy áldozatot levágják, vérét felintik az oltára, ő levágja a haját, a hajat a tűzbe dobja, ami a kondér alatt van, amiben azt az áldozatnak a darabját főzik, amit az előbb levágt. Mi van akkor, hogyha ő levágja a haját, és utána kiderül, hogy az áldozat, amit hoztak, az érvénytelen? Mit csinálunk most? Gilagál az evák, mert nincs a passzú. Valaki levágta a haját, és az áldozat érvénytelennek bizonyult. Rosszul hozták az áldozatot, rossz gondolattal hozták az áldozatot, valami is nem stimmel. Tiglachtoi psula, sorry, a hajvágás érvénytelen volt. Zvachavlai alulaj, és az áldozás is érvénytelen. Gilachala hátos lőlisma, ugyanincs, hogyha nem a slamim áldozat hozatalakor vágta a haját, ahogy kéne, hanem mondjuk a bűnáldozat hozatalakor vágta a haját, és tegnap azt mondtuk, hogy elvileg a slamimnál kell, de hogyha később a hátosznál csinálja, az is belefér. De itt is a hátosz nem jó gondolattal hozták. A hák a helyvikarban najszav lisman, psula, az vahavlaj alulaj. Hiába utána a többi áldozatot meghozza már normálisan, nem érvényes a hajvágás, és nem jók az áldozatok. Gilachala ojlajla slamim se lajlisman, be hákehe vilkarben naiszam lisman. Gilachta ipszula, igenincs, hogyha az oláldozatra hozta, és az oláldozat volt rossz gondolattal, hiába, vagy nem hozta, hanem az oláldozatnál vágta a haját, és később kiderült, hogy az érvénytelen volt, de a többit már érvényesen hozza, akkor is az egész érvénytelen. Rabbi Simon, mert össze is zevachlai alulaj, ával sárzvachim alulaj. Rabbi Simon ezzel nem ért egyet, azt mondja, csak az az áldozat érvénytelen, amit a rossz gondolattal hozta. De a többi áldozat érvényes. Utolsó elem, tehát ugye akkor Tanakáma és Rabbi Simon között az a vita, Tanakáma szerint, ha az egyik áldozatot elrontotta a háromból, akkor a többi is mind érvénytelen. És a hajvágás is érvénytelen. De most Simon azt mondja, hogy a másik kettő érvényes. Mit kell csinálni a hajvágásra, az egy olyan történet. De a másik két áldozat, amit már jó gondolattal hozott, az érvényes. Im gilachal slaiston, de nimca echod mehem köse, tig lachtoik séra, javisár zvachim. Viszont, ha úgy vágta le a haját, hogy mind a három áldozatra, nem egyre, hanem mind a háromra, és az egyik nem lett jó az áldozatokból, akkor a hajvágás érvényes, az az áldozat, amit Érvénytelen hoztak az érvénytelen, de a többi érvényes. Értitek? Még egyszer. Normálisan úgy néz ki, hogy hoznak egy slami áldozatot, az illető levágja a haját, bedobja a kondér alatti tűzbe, majd hoznak egy hátoszt és egy olát. Ha elrontotta a slamimot, akkor a tánakába szerint az összes, ami utána jön, az rossz. A hajvágás, a többi áldozat, a többi. De most Simon szerint csak az az áldozat rossz, meg az a hajvágás, de a másik két áldozat jó. A misna végén azt mondja, hogyha nem egy áldozatra hozta, vágta a haját, hanem úgy történt, hogy meghozták a slamimat, a hátoszt és az olát. Ő levágta a haját gondolva mind a három áldozatra. Majd kiderült, hogy az egyik áldozat a háromból érvénytelen, akkor a hajvágás az érvényes, a két áldozat, ami jó gondolattal volt hozva, érvényes, és az az áldozat érvénytelen, amit a rossz gondolattal hoztak. Idáig tartott a misna, és egy rövid talmudi rész jön, Amarav Adobar Ahava, Zöjszöny Merezke, Szavarab Simon Nazis, Gilachás Sálmine, Davi Jaca. Azt látom Rabbi Simon véleményéből, mit mondott Rabbi Simon, hogy ha egy rossz áldozatra hozta, akkor az áldozat nem jó, de a többi áldozat jó. Ez azt is jelenti, és akkor talán úgy kell értenünk ezt, hogy a hajvágás is jó, hogyha azokra az áldozatokra gondolva vágta a haját. És ezt, ebből azt mondtam Ádabarába, hogyha valaki a haját úgy vágja le, hogy egy a názirságtól függetlenül slamim áldozatot hoz, és annak a eljárásaképpen vágja le a haját, akkor az is egy érvényes halvágás. Miért? De amár krav nassan ele és esért tachas zevach a slamim, lej kaszavár slama. Mert a Tóra úgy fogalmaz, hogy és dobja a tűzre, ami a béke áldozatok kondérja alatt van, és nem azt mondja, amely a béke áldozata kondérja alatt van. Magyarul, hogyha egy olyan béke áldozatot, olyan slami áldozatot hoz, ami nem része a názér szertartásnak, de egy érvényes slami áldozat, és annak a részeként vágja a haját, akkor az is egy érvényes hajvágás. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Eddig tartott a 46-os lap. Holnap este a Sábesz kimenetele után rendületlenül folytatjuk. Addig is köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel, holnap este találkozunk, addig is gut Sábesz, Sabbat Shalom, leges legjobbakat a viszontlátásra, viszont hallásra.